Míg idáig részletesen beszámoltam életem jelentéktelen eseményeiről, életem első 10 esztendejének csak nem ugyanannyi fejezetet szenteltem. De nem akarok szabályszerű életrajzot írni. Ezentúl csak olyan emlékeket idézek fel, amelyek némi érdeklődéssel tarthatnak számot. Azért 7 vagy 8 évet átugrom, csak annyit mondok el, amennyi a továbbiak megértéséhez feltétlenül szükséges. A tífusz, miután elvégezte romboló feladatát Lowoodban, lassan-lassan visszavonult. De csak akkor, amikor a nagymérvű járvány és az áldozatok száma a közvélemény érdeklődését az intézetre terelte. Vizsgálatot indítottak, és olyan adatok kerültek nyilvánosságra, amelyek általános felháborodást keltettek. Az intézet egészségtelen fekvése, a rossz minőségű és sovány ellátás, a poshat, mocsaras víz, amelyet a főzéshez használtak, a nyomorúságos ruházat, az egészségügyi berendezések kezdetlegessége, mindez napfényre került. A visszásságok felfedezése lesújtóan érintette Mr. Blackhurstöt, az árvaházat azonban felvirágoztatta. A megye vagyonos és jólelkű urai nagy összegeket adományoztak egy új, megfelelő intézet építésére. Új szabályzatokat dolgoztak ki. Gondoskodtak elegendő és tápláló ellátásról, meleg téli holmikról. Az intézet vagyonának kezelését egy bizottságra bízták. Mr. Blackhurst vagyonára és társadalmi összekötetésére való tekintettel továbbra is gondnoka maradt az árvaháznak, de működését a becsülettel, a takarékosságot a kényelemmel és a részvétet az igazságossággal összetudták egyeztetni. Az így átszervezett iskola valóban hasznos, céljának megfelelő intézmény lett. Újjászületése után én még 8 esztendőn át lakója maradtam az intézetnek. 6 éven át, mint növendék, és 2 éven keresztül, mint tanítónő. Mindkét minőségben csak jót mondhatok róla. Ez alatt a 8 esztendő alatt életem egyhangúan folydogált. Egyhangúan, de nem boldogtalanul, mert sohasem éreztem magam fölöslegesnek. Kitűnő nevelésben részesültem, szerettem tanulni, némelyik tárgyért különösen lelkesedtem. Igyekeztem mindenben kiválni társaim közül, tanítóimnak kedvében járni, főként azoknak, akiket szerettem. Bőségesen kihasználtam minden kínálkozó alkalmat. Idővel én lettem a legfelső osztály első tanulója. 6 év múltán én is tanítónő lettem, s feladatomat 2 éven át buzgón el is láttam. De 2 év múltán kezdtem megváltozni. Miss Temple az átszervezett intézetnek az igazgatója maradt, amit tudok, azt legnagyobb részt neki köszönhettem. Az ő barátsága, az ő társasága volt legfőbb vigasztalásom. Anyám helyett anyám volt ő, később nevelőm, végül társam. Ez idő tájt, amikor már 2 éve tanítottam, Miss Temple férjhez ment. Egy lelkészhez, egy kiváló férfiúhoz, aki majdnem méltó volt arra, hogy ilyen feleséget kapjon. Méghozzá az országnak egy távoli részébe, következésképpen rám nézve teljesen elveszett. Attól a naptól fogva, hogy elhagyta az intézetet, nem találtam többé helyemet. Megszűnt az az állandósági érzés, amely bizonyos mértékig azt az illúziót keltette bennem, hogy Lowood az otthonom. Rám ragadt valami Miss Temple természetéből, néhány szokását, sőt, harmonikus gondolkozásmódját is átvettem, határozottan fegyelmezettebben tudtam gondolkozni. Nem lázadoztam többi a rend és a szabályok ellen. Lehikadtam. Azt képzeltem, elégedett vagyok. Mások szemében, többnyire a magaméban is, nyugodt, fegyelmezett valakinek látszottam. A sors azonban nagy tiszteletű Mr. Nesmith személyében kettőnk közé állt, mármint Miss Temple közé és közém. Kevéssel az esküvői szertartás után Miss Temple úti ruhában beszállt a postakocsiba. Utána néztem a kocsinak, amíg csak el nem tűnt a dombnyerge mögött. Aztán visszavonultam szobámba, és a nap hátra levő részét csendes magányomban töltöttem. Miss Temple esküvőjének örömére ugyanis szabad délutánt kaptunk. Fel alá járkáltam a szobámban. Azt hittem, csak Miss Temple-t siratom, De ahogy jobban meggondoltam a dolgot, s egyszerre csak azt látom, hogy a délután estébe hajlik, ráeszméltem, hogy a nap folyamán gyökeres változáson mentem keresztül. Levetkőztem mindazt, amit Miss Templétől kölcsönöztem, vagy talán ő vitte magával azt a derűs légkört, amelyet közelében belélegeztem. S mostantól fogva megint én vagyok én, s a régi érzések kezdenek újra kavarogni bennem. Mintha az a valami, ami indító oka volt cselekedeteimnek, egyszerre megszűnt volna. Most már tudok nyugodtan és higgadtan viselkedni, de ugyan minek? Éveken át Lovewood volt az én világom. Életem Lovewood rendjéhez és szabályaihoz igazodott. Most egyszerre ráeszméltem, hogy Lovewood nem a világ. Mert az igazi világ az nagy. Remények és félelmek változatos sokasága, érzelmek és izgalmak zűrzavara vár arra, aki a nagyvilág ezer veszedelme közt akarja az igazi életet megismerni. Kinyitottam az ablakomat és kinéztem a tájra. Láttam az épület két szárnyát, a kertet, Lovewood környékét, a dombokat, amelyek elzárják a kilátást. Tekintetem a távoli kékes hegycsúcsokra siklott, azokat kell megmásznom. Ami a sziklacsúcsokon innen terült el, az nem egyéb, mint börtön, korlát, a száműzet és színhelye. A hegy tövében kanyargó fehér utat néztem, amely a völgykatlanba torkolt. Vajon hová vezet? Egyszer régen postakocsin tettem meg ezt az utat, alkonyattájt másztuk meg a dombot. Mintha egy ember öltő múlt volna el, amióta Lovewoodba érkeztem. Soha többé nem tettem ki innen a lábam. A szünidőket is az intézetben töltöttem, Mrs. Reed nem hívott kétszerbe többé, és sem ő, sem családjának tagjai soha nem látogattak. A külső világgal még levél vagy üzenet útján sem érintkeztem. Iskolai szabályok, iskolai kötelességek, iskolai szokások és fogalmak és hangok és arcok és mondások, ruhák és rokonszenvek és ellenszem. Ez volt minden, amit az életből ismertem. És most egyszerre úgy éreztem, hogy ez nem elég. Egyetlen délutánon megcsömörlöttem az utolsó 8 év hétköznapjainak örökös körforgásától. Szabadságra vágytam, szabadság után epettem, szabadságért imádkoztam, de sóhajaimat, mintha szerte szórta volna a gyenge szellő. Erre beértem szerényebb, alázatosabb kéréssel is, most már csak ösztönző változatosságért könyörögtem, de ismét hasztalan. Végre is kétségbe esetten így fohászkodtam. Adj nekem, Istenem, legalább egy másik szolgasságot, egy másik állást. Ekkor megszólalt a vacsorára hívó csengő, le kellett mennem. Lefekvésig már nem tudtam tovább fűzni gondolataimat. Az a tanítónő, akivel egy szobában laktam, még lefekvés után is folyton fecsegett. Alig vártam, hogy elnyomja az álom. Azt reméltem, ha tovább elmélkedhetem azon, ami vacsora előtt az ablaknál eszembe jutott, mentő ötletem támad. Végre elaludt Miss Chris, Velszi származású termetes nő volt, és horkolva aludt. Ezen máskor mindig bosszankodtam, de ma örültem neki. A horkolás biztosított afelől, hogy most már szabad folyást engedhetek gondolataimnak, semmi sem fog zavarni. Egy másik szolgálatot, az is valami, mondtam magamban, de természetesen csak gondolatban, nem hangosan. Persze nem sok, csak valami. Nincs olyan édes íze a szónak, mint a szabadságnak, az izgalomnak, az örömnek. Ám ezek, akármilyen édesen csengenek, számomra nem jelentenek semmit, csak időfecsérlés, rájuk figyelnem. A szolgálat más. Tény és való. Szolgálni mindenki tud. Én is szolgáltam itt 8 esztendőn keresztül. És most minden kívánságom az, hogy máskor szolgáljak. Ennyi szabad alakartatom csak van. Ez talán csak megvalósítható. Igen, igen, nem is olyan nehéz, csak azt kell kisütnöm, hogyan fogjak hozzá a dologhoz. Felültem az ágyban, és vártam, hogy agyam működni kezdjen. Hideg éjszaka volt, kendőt borítottam a vállamra, és tovább törtem a fejem. Mit akarok tulajdonképpen? új helyet egy új házban, új arcok között, új körülmények között? Mert okosabbat úgy sem tudok kitalálni. Hogyan szereznek új állást az emberek? Talán barátaikhoz fordulnak? De hát nekem nincsenek barátaim. Utóvégre sok olyan ember él a világon, akinek nincsenek barátai, akik nem várhatnak másoktól segítséget. Hát ezek kihez fordulnak? Nem kaptam a kérdésre feleletet. Megparancsoltam agyamnak, hogy válaszoljon, mégpedig minél előbb. Agyam egyre sebesebben működött, halántékom lüktetett, de majdnem egy óra hosszat minden erőfeszítésem hiába való volt, nem jutott eszembe semmi. Már olyan izgalom fogott el, hogy fölkeltem és körüljártam a szobát. Félrehúztam a függönyt, egy pillantást vetettem a csillagokra, megborzongtam a hidegtől, aztán visszabújtam az ágyba. Távol létemben egy jó tündér odahelyezte az ötletet a párnámra, mert alig, hogy lehajtottam a fejem, már hallottam is a magától értetődő feleletet. Az állást keresők hirdessenek. Hirdessen ön is az X megyei híradóban. De hogyan hirdessek? Fogalmam sincs róla, hogyan kell hirdetni. Most már gyorsan, készségesen jött a válasz. A megfogalmazott hirdetést a díjösszeggel együtt tegye bele egy borítékba, és küldje el a híradó kiadó hivatalába. Adandó alkalommal vigye be a lavtoni posta hivatalba. A válaszokat kérje J-E betűk alatt az itteni postára. Egy héttel azután, hogy a levelet elküldte, már érdeklődhet, hogy jött-e válasz. Ezt a tervet kétszer-háromszor meghánytan vetettem. Addigra már megemésztette az agyam, tudtam, hogy jó úton járok, megnyugodtam és elaludtam. Kora hajnalban talpon voltam. Megfogalmaztam a hirdetést, és még mielőtt az ébresztő csengő megszólalt, már borítékba is tettem és megcímeztem. Így hangzott. Pedagógiai gyakorlattal rendelkező fiatal nő, hiszen már 2 éve tanítottam, nem? Szeretne elhelyezkedni családnál 14 évesnél fiatalabb gyermekek mellé. Arra gondoltam, hogy magam is csak 18 éves vagyok, nagyobb gyermekek nevelését nem merném vállalni. Minden iskolai tantárgyat tanít, azon kívül francia nyelvet, rajzot és zenét. Abban az időben több képességgel nem idegen dicsekedhettek a nevelőnők. Cím J.E. Lavton, postahivatal X megye. A levél egész nap bezárt fiókomban pihent. Uzsonna után elkérezkedtem az új igazgatónőtől azzal, hogy egyet-mást vásárolni szeretnék Lavtonban magam és társnőim számára. Az igazgatónő szívesen elengedett. Körülbelül 2 mérföldnyi séta lehetett. Az este párás volt, de a napok még elég hosszúak voltak. 1-2 boltba bementem, a levelet beadtam a postára, és zuhogó esőben agyon ázva, de megkönnyebbült szívvel tértem vissza. A következő hét igen hosszúnak tetszett, de mint minden itt a földön, végre ez is befejeződött, és egy enyhe őszi délután vége felé ismét elindultam a lavtoni úton. Szép séta volt. A völgykatlan legbájosabb kanyarulatai között vezetett az út, nekem minden gondolatomat levelek foglalták le. Vajon lesz-e válasz a postán? Nem tudtam gyönyörködni a tájban. Ezúttal azt mondtam ürügyül az igazgatónőnek, hogy egy pár cipőt szeretnék csináltatni. Először tehát mértéket vétettem, azután a Schuster csendes és tiszta utcácskájából átmentem a postára. A postamesternő idősebb hölgy volt, szarúkeretes pápaszemet viselt, s fekete csuklóvédőt. Kérem szépen, van levél J.E. címére? Rám nézett szemüvege fölött. Aztán kihúzott egy fiókot, sokáig keresgélt benne, olyan sokáig, hogy már-már csüggettem. Végre, miután csak nem 5 percig merett egy borítékra, oda tette elém a pultra a levelet, de közben fürkészően nézett rám. Csak ez az egy van? Kérdeztem. Több nincs? Nincs több, mondta. Zsebembe tettem a levelet, és kimentem. Nem olvashattam el rögtön. A szabályok értelmében 8-ra otthon kellett lennem, és már elmúlt 7:30. Odahaza még mindenféle kötelesség várt rám. Egy óra hosszat ott kellett ülnöm a lányokkal, míg a másnapi leckét tanulták. Azután ma rajtam volt a sor, hogy az estémát elmondjam. Föl kellett kísérnem a növendékeket a hálóterembe, csak azután ülhettem le a többi tanítónővel vacsorázni. És amikor végre visszavonulhattam a szobámba, Miss Grace-től még akkor sem szabadulhattam. Gyertyatartomban csak egy csonk égett, és attól féltem, kialszik, mielőtt Miss Grace elhallgat. Szerencsére a nehéz vacsora álmosítóan hatott rá, még le sem vetkőztem, ő már horkolt. A gyertyából még mindig maradt egy újnyi. Elővettem a levelet, pecsétjén egy magányos F betű díszelget. Feltöltem a pecsétet, a levél rövid volt. Ha J.E., aki az X megyei híradóban múlt csütörtökön hirdetést tett közzé, valóban rendelkezik a felsorolt képességekkel, és ha referenciákkal szolgálhat, állást kaphat egy kislány mellett, aki még 10. életévét sem töltötte be. Évi fizetés 30 font. Értesítés teljes névvel, címmel, referenciákkal együtt a következő címre tessék küldeni: Mrs. Fairfax, Thornfield, Millcote mellett N megye. Sokáig nézegettem a levelet. Az írás régi módi volt, öregasszonyos, bizonytalan. Ennek örültem, mert őszintén szólva féltem attól, hogy becsapnak, vagy valami kellemetlenségbe keveredem. Annyira vágytam rá, hogy fáradozásom eredménnyel járjon. Egy idősebb hölgy bizonyára nem fog becsapni. Gondolatban magam előtt láttam Mrs. Fairfax fekete ruhás alakját. Bizonyára özvegyi főkötőt visel, modora talán kimért, de nem udvariatlan. Típusa a tiszteletre méltó idősebb angol hölgynek. Thornfield bizonyára a ház neve. Ha nem tudtam is pontosan elképzelni, hogy milyen a ház, meg voltam győződve róla, hogy takaros, csinos épület, Millcote megye. Gondolatban megkerestem Anglia térképen a városkát is, a megyét is. A megye vagy 70 mérfölddel közelebb eshetett Londonhoz, mint az a megye, ahol most éltem. Ennek is örültem. A csendes Lovewoodból élénk mozgalmas helyre vágytam. Millcote nagy járváros, az A folyó partján, kétségtelenül forgalmas is. Annál jobb, legalább nem olyan unalmas, mint Lavton környéke. Nem mintha a hosszú füstös gyárkémények túlságosan vonzottak volna, de így érveltem magamban. Thornfield bizonyára úgysem lesz nagyon közel a városhoz. A gyertya kilobbant, lefeküdtem. Másnap újabb lépést kellett tennem. Terveimet nem tarthattam tovább titokban. Beszélnem kell róluk, hogy sikerre vigyem. A déli szünetben jelentkeztem az igazgatónőnél. Kihallgatást kértem és kaptam. Elmondtam neki, hogy új állást kaphatnék még egyszer annyi fizetéssel, mint amennyit Lovewoodban kapok. Lovewoodban ugyanis 15 font volt az évi fizetésem. Kértem az igazgatónőt, hogy terjeszte az ügyet Mr. Blackhurst vagy a bizottság többi tagjai elé, és kérdezze meg, hogy a referenciák irányában hivatkozhatom-e rájuk. Az igazgatónő készségesen vállalta a közvetítő szerepét. Mindjárt másnap beszélt Mr. Blackhurst-el, aki azt mondta, hogy Mrs. Reed-et is értesíteni kell, mert ő a gyámom. Mrs. Reed azt felelte a hozzáintézett írása, hogy csináljak, amit akarok, ő már régesség levette rólam a kezét. A választ eljutottuk a bizottsághoz, s végre-végre megkaptam az értesítést, hogy kérésem jogos, ha úgy tetszik, változtathatok helyzetemen. Továbbá, minthogy sohasem volt ellenem kifogás, a felügyelő bizottság aláírásával fogja igazolni, hogy erkölcsi s minden egyéb tekintetben alkalmas vagyok az új munkakör betöltésére. A bizonyítványt körülbelül egy hónap múlva megkaptam. Másolatát elküldtem Mrs. Fairfaxnek, s a hölgy azt felelte, hogy rendben van, 2 hét múltán elfoglalhatom náluk a nevelőnői állást. Most aztán készülődni kezdtem. A 2 hét hamar eltelt. Ruhatáram nem volt túlságosan gazdag, de hiányt nem szenvedtem semmiben. Csomagolásra csak az utolsó napon került sor. Ugyanabba a bőrönbe csomagoltam, amellyel 8 évvel ezelőtt Gateshead-ből eljöttem. A bőröndöt átszíjaztam, a címet ráerősítettem. 1 óra múlva érte jött a fuvaros, hogy Lavtonba szállítsa. Én magam holnap hajnalba indulok a postakocsival. Kikeféltem fekete utazóruhámat, előkészítettem a kalapomat, kesztyümet, muffumat. Minden fiókba belenéztem, hogy nem felejtettem-e ott valamit. Más dolgom nem lévén, Leültem egy kicsit pihenni. De nem tudtam pihenni. Bár egész nap talpon voltam, egy pillanatig sem tudtam nyugodtan maradni, túlságosan izgatott voltam. Életemnek egy korszaka ma lezárul, holnap új korszak kezdődik. Lehetetlen a közbeeső időt átaludni, minden mozzanatot lázosan meg kell figyelnem. Kisasszony, kérem, szólított meg egy szolgáló, mi alatt a csarnokban riadt kísértetként fel alá járkáltam. Valaki várja odalent. Biztosan a fuvaros. Gondoltam és leszaladtam. Mikor a konyha felé szaladtomban a tanítónői fogadószoba mellett elhaladtam, észrevettem, hogy a félig nyílt ajtón át kirohant valaki a folyosóra. Ez ő, biztosan, hogy ő. Rögtön megismertem, kiáltotta az a valaki. Elállt az utamat és megragadta kezemet. Ránéztem. Jól öltözött szobalánynak látszott. Asszonyos volt, de fiatal és nagyon csinos. Haja, szeme fekete, alszíne rózsás. Hát ki vagyok? Kérdezte, s hangjáról és mosolyáról már majdnem ráismertem. Remélem, még emlékszik rám Miss Jane. A következő pillanatban nyakába borultam, és össze-vissza csókoltam. Bessie! Csak ennyit tudtam mondani. Ő sírt is, nevetett is, bementünk a fogadószobába. A kandalló mellett egy kisfiú állt, kockás nadrágban és kabátban. 3 éves lehetett. Ez az én kisfiam, mondta Bessie. Hát férjhez ment, Bessie. Férjhez mentem idestóval 5 éve Robert Levenhez a kocsishoz. A kisfiút Bobbynak hívják, de van egy kislányom is, az Jane-nek kereszteltem. És már nem laknak Gateshead-ben? De igen, megkaptuk a portás lakást, az öreg portás elment. És hogy vannak otthon, Bessie? Mondjon el mindent, de előbb üljön le. Bobby, te gyere ide, ülj az ölembe. De Bobby inkább az anyjához húzódott. Nem sokat nőtt, amióta nem láttam Miss Jane, és nem is sokat hízott, mondta Mrs. Leven. Biztosan nagyon sovány koszton tartották az iskolában. Eliza kisasszony legalább egy fejjel magasabb, Georgiana kisasszonyból pedig széltében 2-szer is kitelnék. Georgiana most is olyan szép, Bessie. Gyönyörű. Tavaly téren az édesanyja fölvitte bálozni Londonba. Annyi bámulója volt, mint égen a csillag, és egy ifjú lord beleszeretett. De a lord családja ellenezte a házasságot, és tessék elképzelni, meg akartak szökni. De idejében kitudódott, és nem szökhettek meg. Miss Eliza leleplezte a szökési tervet, azt hiszem merő irítségből. És most úgy élnek, mint a kutya meg a macska, folyton veszekszenek. És John Reed mit csinál? Vele nagyon sok baj van. Nem az lett belőle, amit a mamája remélt. Az egyetemről kicsapták, akkor a nagybátyjai azt akarták, hogy jogot tanuljon, és tegye le az ügyvédi vizsgát. De olyan könnyelmű fiatalember, nem hiszem, hogy viszi valamire. Csinos? Nagyon magas. Sokan csinosnak tartják, én szerintem túlságosan nagy a szája. És Mrs. Reed hogy van? Mrs. Reed nagyon kövér. Az arca most is elég csinos, de sok a gondja Mr. John miatt. A fiatal úr igen sokat költ. Mrs. Reed küldte magát hozzám, Bessie. Ó, dehogy! Már nagyon szerettem volna a kisasszonyt viszont látni, és amikor hallottam, hogy levelet tetszett írni, és hogy eltetszik menni innen, gondoltam, meglátogatom, amíg lehet. Azt hiszem, csalódott bennem, Bessie. Nevetve mondtam ezt, mert észrevettem, hogy bár szeretettel néz rám, külsőmtől nincs elragadtatva. Azt éppen nem mondhatnám, Miss Jane, nagyon kedvesnek és előkelőnek tetszik lenni. Egyebet nem is igen válhattam, hiszen a kisasszony gyerekkorában sem volt szépség. Mosolyogtam ezen az őszinte feleleten. Éreztem, hogy Bessie-nek igaza van, de azért bevallom, rosszul esett. 18 éves korában majdnem minden lány tetszeni szeretne, és fáj neki, ha külseje nem felel meg ennek a kívánságnak. Jane kisasszony bizonyára nagyon okos is, folytatta Bessie, mint egy vigasztalásképpen. Mi mindent tetszik tudni? Zongorázni? Egy kicsit. A szobában állt egy zongora, Bessie odament és felhajtotta a fedelét, aztán arra kért, hogy játszam valamit. Eljátszottam 1-2 keringőt, Bessie oda volt a gyönyörűségtől. A rit kisasszonyok nem tudnak ilyen szépen zongorázni, mondta lelkesen. Mindig mondtam, hogy a tanulásban túl fog tenni rajtuk. Rajzolni is tetszik tudni? Azt a képet a kandalló fölött én festettem. Díszfestmény volt, az igazgatónőnek ajándékoztam hálám jeléül, amiért elintézte ügyemet a bizottsággal. Az igazgatónő berámáztatta. Hát ez nagyon szép, Miss Jane. Milyen szépet a rit kisasszonyok rajzmesterei sem tudnak festeni, nemhogy a kisasszonyok maguk. És francia is megtanult a kisasszony? Igen, Bessie. Olvasok és beszélek franciául. Símezni is tetszik tudni? Tudok. Akkor hát a kisasszony igazi előkelő úri hölgy. Tudtam, hogy így lesz, és a kisasszony boldogul, akármit csinálnak is a rokonok. Igaz, még valamit szeretnék kérdezni. Tetszett valaha hallani az édesapja rokonairól? R nevű rokonokról? Soha életemben, Bessie. Tetszik tudni, Mrs. Reed mindig azt mondta, hogy a kisasszony apai rokonai szegények és közönségesek. Hát az lehet, hogy szegények, de hogy legalább olyan urak, mint a Reedek, az biztos. Egyszer, körülbelül 7 esztendővel ezelőtt, egy R nevű úr jött Gatesbe, Jane kisasszonyt kereste. Az úrnő megmondta neki, hogy intézetben tetszik lenni, 50 mérföldnyire innen, Mr. nagyon sajnálkozott, hogy nem láthatta a kisasszonyt. De hosszabb külföldi útra készült, úgy volt, hogy a hajója 1-2 nap múlva indul Londonból. Igazi úriember volt, mondom, azt hiszem, az édesapja testvérbátyja lehetett. Hová utazott Bessie? Valami szigetre, 1000 mérföld távolságra, ahol a komonik úgy mondta, bort termesztenek. Madeira szigetére? Igen, igen, Madeirát mondott. És elment? Elment, csak néhány percet töltött a házban. Az úrnő roppant gőgösen fogadta. Később azt mondta, hogy biztosan valami alamuszi kalmár volt. Az én Robertem azt hiszi, borkereskedő. Az könnyen meg lehet, hogy talán egy bortermelő vállalat ügynöke vagy tisztviselője. Jóra hosszat elbeszélgettünk Bessie-vel a régi időkről, aztán neki mennie kellett. Másnap reggel még néhány percre láttam Loughtonban, mikor a postakocsira vártam. A fogadó előtt búcsúztunk el egymástól. Ő Lovut felfelé indult, ahonnan a postakocsi majd visszaviszi Gatesbe. Én pedig ismeretlen tájok, új kötelességek felé indultam.